Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk. A gyermekkori diabétesről, egészen pontosan a nemrég felfedezett Modi 3-as típusú cukorbetegségről lesz szó, ami egyébként tünetmentes. Dr. Tóth Heyn Péterrel, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának egyetemi docensével, csecsemő gyermekgyógyász szakorvossal Marosi Viktor beszélget, a műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője.
Mielőtt bármibe belekezdenénk, ez sose lehet elégszer ismételni, hogy az 1-es, 2-es és 3-as típusú cukorbetegség között mi a különbség?
No, ez nem is annyira egyszerű. Ugye cukorbetegség vagy diabétesnek hívjuk, abból közös minden, hogy magas a vércukor. A különbség alapvetően abban van, hogy mitől lesz magas a cukor. A vércukor csökkentését, a cukornak a sejtekbe való bejutását az inzulin végzi, ez egy létfontosságú hormonunk. Gyerekkorban a cukorbeteg gyerekeknek körülbelül 95%-a az 1-es típusba sorolható, ezt úgy is hívjuk, hogy gyerek vagy fiatalkori cukorbetegség, diabétesz. Ennek az a lényege, hogy ez egy autoimmun folyamat miatt az inzulin elvesztésével, az inzulin termelő sejtek pusztulásával járó állapot, ahol tehát egy abszolút inzulin hiány van, és ettől lesz magas a cukor. A 2-es típusú diabétesz, a felnőttkori vagy időskorinak is nevezett állapot, elhízással, életmód kontrollzavarral járó állapot, ahol az a probléma, hogy az inzulin nem tud hatni, tehát inzulin rezisztencia van, és emiatt hiába van elegendő, vagy adott esetben még sok is az inzulin, a hatás hiánya miatt magas lesz a cukor. És van egy olyan csoport, ami egyikbe se sorolható bele, és a 3-as típus az nem csak a modit jelenti, hanem minden egyéb a hasnyálmirigyet érintő betegség következtében kialakuló diabétes típust is, de ide sorolható valóban a modi is. Tehát a 3-as típus az, ami nem 1-es és nem 2-es, és amiről mostanában viszonylag sokat beszélünk, a modi, az egy olyan diabétes forma, ami öröklődő, az öröklődés pedig általában az inzulin termelést érinti, de nem alakul ki teljes inzulin hiány, csak egy viszonylag alacsonyabb termelés, ami azt okozza, hogy a vércukor emelkedett, kicsit emelkedett, lehet, hogy ez az élet folyamán egy kicsit még tovább emelkedik, illetve néhány olyan eset is ismert, ahol az inzulin hatás érintett. A lényeg az öröklődés, és lényeg az, hogy nagyon enyhe az 1-es típussal összehasonlítva. Mivel egy öröklődő állapot, ezért általában gyerek, illetve fiatalkorban jelenik meg.
Ugye a modit azt tegyük tisztába, ez egy betűszó, maturity onset diabetes of the young, tehát ez is utal arra, hogy ez egy fiatalkori cukorbetegség, de azt, ugye azt írja az a cikk, amire most hivatkozunk, hogy 25 éves kor előtt alakul ez ki. De azt is hozzáteszi ez a cikk, hogy jó eséllyel 25 éves kor alatt, tehát, vagy előtt. Ez mit jelent pontosan? Ez később is kialakulhat, és aztán beszélünk a tünetmentességről, hogy mégis a tünetmentességnek milyen tünetei vannak.
Ugye ez a felnőtt típusú diabétesz, amely fiatal korban jelentkezik, ezt rövidíti a modi. Ez egy leírása annak a jelenségnek, aminek nem tudták sokáig a genetikai magyarázatát. A felnőttkori diabétesz évtizedek, a 2-es típusról beszélünk, ez évtizedekig lappangva tud jelen lenni, mert enyhe, nem okoz olyan hirtelen, nagyon drasztikus vércukor emelkedést, amit az 1-es típusú teljes inzulin hiánnyal járó gyerekkori. Na most gyerekkorban azt szokták meg, hogy egyszer csak néhány héten belül a gyerek mert elfogy az inzulinja, az egekbe szökik a cukra, rendkívül sokat iszik, picsil, fogy, és súlyos állapotba kerül. Na most, hogyha gyerekkorban valakinél jelentkezik egy olyan, mint a felnőttkori, olyan kicsit diabéteses, vagy véletlenül fedezzük föl, mert nincs is tünete, akkor hívták így ezt. Na most az, hogy ebben erre milyen életkorban jönnek rá, az nyilván attól függ, hogy mikor mérik meg egyszer a cukrát valamilyen esemény kapcsán, vagy mikor jön egy olyan betegség, ami jobban fölborítja az addig viszonylag stabil cukoregyensúlyt. Tehát az, hogy 25 éves kor alatt jelentkezik a diagnózis, ez általában addig ki szokott derülni. De felnőtt korban is lehet olyan eset, akinél felnőtt korban veszik csak észre, akkor derül fény rá. Esetleg egy olyan diabétesznél, amit korábban más típusba soroltak.
Térjünk rá arra, hogy a modi ez egy tünetmentes cukorbetegség, tehát nem jár szomjúságérzéssel, fogyással, nehéz sebgyógyulással, mint ahogy egyébként a teljes inzulinhiány vagy elhízás sem jellemző. Ennek a betegségnek a felderítése az mégis hogyan tud megtörténni? Szűrővizsgálatokkal, vérképpel?
Hangsúlyoznám, hogy általában tünetmentes. Tehát a MODY-nak ma több mint 10 típusa ismert. A nagyobb részét, mondjuk Magyarországon az esetek 75%-át jelentő GCK vagy 2-es típusú MODY, az valóban olyan, hogy nem fog semmi tünetet okozni, mert mondjuk 6 és 8, 9, 10 közötti cukrok vannak, és ennek a felismerése általában úgy szokott történni, hogy végeznek valami miatt egy laboratóriumi vizsgálatot egy gyereknél, és azt veszik észre, hogy így gyomri vércukra mondjuk 6-os, 6,5-ös, 7-es, és ezen az úton elindulunk, tovább vizsgálgatjuk, és látjuk, hogy van inzulin termelése, látjuk azt, hogy nincsenek olyan autóantitestjei, ellenanyagai, amik az autoimmun típusú 1-es diabéteszt okozhatják, és nincs szüksége inzulinra. Ez már felveti komolyan a gyanút, és akkor ilyenkor genetikai vizsgálatot végzünk. A másik lehetőség, hogy nem tünetmentes, de nagyon enyhe tünetekkel indul ez a diabétesz, és azt látjuk, hogy nem úgy, mint az 1-es típusban szokott zajlani, hogy nagyjából annyi inzulinra van szüksége a gyermeknek, mint ahány kilós, és ez egy előre menő folyamat, hanem végig nagyon alacsony, vagy akár nulla egység inzulinra van szüksége, nem mutat a betegség semmi progresszivitást. Tehát nem feltétlenül tünetmentes, de hogyha tünetekkel jelentkezik a diabétesz, akkor se úgy alakul a további lefolyása, mint ahogy az a klasszikus gyerekkori 1-es típusú inzulinhiányos diabéteszben szokott alakulni. Hmm.
Nagyon más a terápia is ennél a típusú cukorbetegségnél? Mert ugye az előző percekben arról beszéltünk, hogy nagyon más tünetei vannak, mint az 1-esnek és a 2-esnek is. Szóval terápiás oldalról is nagyon más ez a betegség?
Így van, és ez egy nagyon-nagyon lényeges szempont. Hangsúlyozandó, hogy a gyerekkori 1-es típusú diabétesz, ahol abszolút inzulin hiány van, csak inzulinpótlással kezelhető, ez az első pillanattól életmentő terápiának tekintendő, tehát ott nincs kérdés, inzulint kell adni. Ha egy gyerek jön diabéteszes tünetekkel és magas cukrot mérünk, akkor mindig inzulint kell adni, attól függetlenül, hogy melyik diabétesz csoportba sorolandó, legfeljebb később klasszifikáljuk, és azt mondjuk, hogy ha 2-es típus, akkor az inzulint lehet, hogy el lehet hagyni, ha MODY, akkor az inzulint lehet, hogy el lehet hagyni, de ha 1-es típus, akkor nem. Na most a MODY-nak, ahogy mondtam, 10-nél is több típusa van, és a genetikai mutáció által érintett fehérje határozza meg azt, hogy hol kell beavatkozni. Ha ez az általam már említett 75%-ot jelentő GCK mutáció van például, ott egy kismértékben csökkent inzulin termelés van, és ha valakinek 6-os, 7-es, 8-as a cukra, akkor igazából nem nagyon kell beavatkoznunk, még a diéta se feltétlenül szükséges sokak szerint, mert élethosszig ugyanilyen cukrokkal fog élni, és miután a diabétesz kezelésében az az elsődleges célunk, hogy megelőzzük a szövődmények kialakulását, és egy ilyen magas cukornál nem várható, hogy szövődmények lesznek, nem kell terápia. De van a MODY-nak olyan típusa is, ahol az inzulin termelést egy olyan ponton éri egy szabályozási zavar, ami az úgynevezett káliumcsatorna és szulfanilúrea receptor komplexhez kötődik. A szulfanilúrea sokaknak ismerős szó lehet, ez egy olyan szájon át szedhető antidiabetikus gyógyszer, amit a 2-es típusú felnőtt diabéteszben sokat használnak. Na most, ha valakinek ez a receptora károsodik, mutálódik, úgy, hogy kevés inzulin termelődik, és ilyen MODY-ja van, ez nem a 2-es típus, ez egy másik típus, akkor neki szulfanilúrea típusú gyógyszert kell adni. Na most ezek általában nem tünetmentesek, és ezek nem 6-8-as cukrokkal, hanem magasabb cukrokkal érlő betegek, de nekik általában az elején, miután gyerekkorba kiderül a cukorbetegek, elindul az inzulin. Látjuk, hogy jól vannak, nem megy előre a betegségük, nem lesz egyre rosszabb, nem nő az inzulin igény. Mit csinálunk? Megnézzük őket MODY-ra, és mikor kiderül, hogy mondjuk ez 3-as típusú MODY van, akkor ki kell próbálni hogy jól reagál-e szulfanilúrea gyógyszerre. A szulfanilúrea a saját inzulin termelést állítja helyre, és az mindig jobb, mint a kívülről bevitt inzulin. Tehát érdekes módon, hogy itt egy szájon át adható gyógyszerrel jobb hatást tudunk elérni, mint inzulinnal. Azt kell mondjam, hogy azért ez kisebb részét, jóval kisebb részét érinti a modis betegeknek, de ez egy óriási esély arra, hogy egy már inzulin kezelésen lévő beteget megszabadítsunk ettől a életminőséget nagyban rontó kezeléstől, és tablettás kezelésre átállítsuk. Sőt, ha egy gyerekről kiderül, hogy ilyen modia van, és megvizsgáljuk az édesapját, aki teszem azt már 30 éve inzulinnal kezelt cukorbeteg, és kiderül, hogy ő is, az akkor 30 év után le lehet állítani egy felnőtt hozzátartozónál is az inzulin kezelést, mert nincs rá szüksége.
Az egyébként előfordulhat, hogyha nincsen genetikai kockázat, akkor ez úgy is kialakul?
Természetesen új mutációk mindig jelentkezhetnek minden betegségnél. Valahonnan jött az első modi eset is. Ez manapság is van ilyen. A családokat vizsgálva az esetek egy részébe találunk, elsőfokú rokont, akinek van, akitől örökölhette felmenők közül, van, akinél nem találunk, ott egy friss mutációról van szó.
Ebben a cikkben benne volt az, hogy a gyerekkori diabéteses eseteknek körülbelül 2-3% tartozik ebbe a csoportba, de mekkora az a csoport, ami a gyermekkorban már sajnos diabéteses betegeket vagy gyermekeket jelenti, tehát mekkora ez a létszám Magyarországon akár?
Magyarországon ma úgy számolunk, hogy körülbelül 3500-4000 diabéteses gyermeket nevelő család van. Az egyes típus, ahogy mondtam, a 95%-át jelenti ennek a csoportnak, a módi, ahogy említette helyesen, ez 2-3%, és sajnos a felnőtt időskori kettes típus elhízott gyerekeknél meg tud jelenni, de ez csak 1-2%-át jelenti az összes ismert diabéteses gyereknek. Ennél egyébként a kettes típus valószínűleg legalább kétszer ekkora hányadot jelent, ami miatt őket nem ismerjük mindegyiküket, hogy a kövér gyerekeket nem tudjuk mindenkit vizsgálni, hiszen van, akit nem visznek el orvoshoz azért, mert kövér. Tehát egy körülbelül 3500-4000 diabéteses gyerek.
Összességében az érintett gyermekek száma, akár 1-es, 2-es, 3-as típusú cukorbetegség, ez mutat valami trendet az elmúlt években, évtizedekben?
Akár életmódra gondolsz?
Egyáltalán most a számra aztán a kérdés az lett volna, hogyha igen, és szignifikánsan növekszik, akkor adott esetben ennek milyen életmód hatásai lehetnek, igen, nyilván.
Magyarországon és nagyjából Európa szerte az elmúlt 3 évtizedben 3-szorosára nőtt az egyes típusú gyerekkori diabétesz előfordulása. Évente most Magyarországon 100 000 gyermekből körülbelül 22 új esetet jelent, tehát ez a 90-es évek elején még csak 7 volt, és most 22. Ezzel az elég magas úgynevezett incidenciájú országok közé tartozunk, tehát viszonylag sok az eset. Ennek az okát nyilván mindenki kérdezi, hogy de mitől lett 3-szor ennyi gyerek, akinek inzulinra van szüksége, nem lehet-e az, hogy csak jobbak a diagnosztikus módszereink? Nem, ezek a gyerekek, hogyha nem ismerik fel őket, akkor sajnos nem maradhatnak életbe, ha nem kezdünk inzulin terápiát. Tehát ez biztos, hogy ez ekkora növekedés, aminek nem tudjuk az okát. Valamilyen környezeti faktor kell, hogy legyen.
Ezt egyébként elkezdték kutatni? Tehát, hogy bocsánat, hogy szavába vágok. Ezt egyébként elkezdték kutatni? Tehát vannak...
Foglalkoznak vele világszerte, hogy melyik az a környezeti tényező, ami talán egy élelmiszer, vagy több élelmiszer, vagy élelmiszer adalékok, vagy egyéb kemikáliák, vagy nem tudom, a D-vitamin, szóval sok minden van, amihez hozzájárulhat. Nincs egy megfogható oka.
De akkor egészen szignifikáns a növekedés, ugye 3-szorosára.
Nagyon számos tevő, tehát ez évente 3%, és ez így 3 évtized alatt oda vezetett, hogy 3-szor annyian vannak. Ez azt jelenti, hogy 3-szor akkora terhelés az egészségügyi rendszeren is, 3-szor annyi családot érint, 3-szor annyi diabetológusra lenne szükség, stb. Tehát ez egy nagy változás. Na most a kettes típusú diabéteszről világszerte gyerekkorban, tehát ez a felnőttkori, ami gyerekkorban megjelenik, és nálunk még kevés van belőle, sokat beszélnek, mert ez viszont az elhízás növekedésével párhuzamosan emelkedik. Azokban az országokban, ahol az elhízás komoly problémát jelent, és a hazánk is sajnos ide tartozik, de nem olyan mértékben talán, mint az Egyesült Államokban. Ott jóval nagyobb arányba lehet. És vannak olyan populációk, például az amerikai hispán populáció, hispán eredetű, akik fogékonyabbak erre. Tehát vannak olyan centrumok, ahol bizony 20-30% a diabéteses gyerekeknek már kettes típusú. Szerencsére ez nálunk mondom, jóval alacsonyabb eddig, és meg kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt években ez nem is mutat jelentős emelkedést, de mikor én a gyerekgyógyász pályámat elkezdtem, akkor azt tanultuk, hogy gyerekkorban nincs kettes típusú diabétesz. Ma azt látjuk, hogy néhány százaléknyi bizony van, és mondom, vannak centrumok a tengeren túl, ahol ez 20-30% is lehet. A modiba nem látunk változást, ez egy stabil, az attól függ, hogy szűrjük vagy nem szűrjük, mennyire figyelünk oda, mennyire vesszük észre, stb.
Mi az, ami alapján leginkább felismerhető a cukorbetegség a gyerekkorban?
Az egy nagyon fontos kérdés, hogy az egyes típusú gyerekkori diabétesz időbe diabétesz centrumba kerüljön, ezek a gyerekek időbe kapjanak inzulint. Tehát, hogyha a felismerést késik, akkor kialakulhat egy úgynevezett diabéteses ketoacidózis, ami egy nagyon komoly, akár intenzív ellátást igénylő anyagcsere felborulás, akár életveszélyes is lehet. És bizony, mondjuk úgy, hogy a COVID előtt a gyerekek 35%-a került ilyen ketoacidózis állapotba kórházba, első ellátásra, inzulinkezelésre, addig ma ez 45-50%. Tehát mi nagyon komoly felelősségünknek tartjuk azt, hogy a gyerekkori diabétesz, az egyes típusú diabétesz prezentációs tüneteit, ami alapján föl lehet ismerni, ezt minél szélesebb körbe megismertessük laikusokkal, a szakemberekkel is, mert a felismeréssel gond van. Mindenki azt gondolja, hogy nagyon ritka, a gyerekek nem szoktak diabéteszesek lenni, de igenis szoktak, 600 gyerekből Magyarországon egyet érint. Arról lehet felismerni, hogy egyik hétről a másikra ez a gyermek elkezd nagyon sokat inni, nagyon sokat pisilni, általában hogy a testsúlya is általában fáradékonnyá, gyengévé válik. Ha ezeket a tüneteket észleli az ember, akkor nem kell mindenféle egyéb kevésbé súlyos problémára gondolni, hanem azt kell gondolni, hogy lehet, hogy diabétesze van, és aznap, de legalább 12 órán belül elvinni egy diabétesz centrumba. Ha várakozunk, ha késünk, akkor súlyos, életveszélyes állapot alakulnak ki. Nagyon lényeges, hogy mindenki ezen tünetek alapján, tehát sokat iszik, sokat pisil, fogy, fáradékony egy gyermek, diabéteszre gondoljon, és ne olyan dolgokra, amivel lehet heteket várni, nem várhat másnapig.
Egyetlen egy dolog maradt még, a terhességi diabétesz, tehát a MODI, az például a várandóság 9 hónapja alatt mérhető-e?
A várandóság alatt ugye az úgynevezett terhességi diabétesz az azért jelenik meg bizonyos hölgyeknél, mert a terhesség egy eleve olyan időszak, amikor inzulinrezisztensé válik a szervezet. Na most olyan helyzetekben, ahol amúgy is a vércukorszabályozási rendszer ugye a határán mozog, és mondjuk tekintsük ilyennek a MODIT, ott egy ilyen egyensúly sokkal könnyebben fölborul a babavárás idején. Vagyis, hogyha egy gyereknél mondjuk később fölmerül, hogy MODIA van, akkor érdemes azért arra is rákérdezni, hogy volt-e az édesanyának úgynevezett gesztációs vagy terhességi diabétesze, ami aztán terhesség után elmúlik vagy megmarad, mennyire figyelnek oda, mert simán lehet, hogy ez egy a felmenőknél jelenlévő genetikai probléma, ami MODI, csak soha senki nem gondolt rá, mert addig, amíg nem jött a babavárás, addig egy jó egyensúly volt. Jó, tehát a terhesség alatt egyébként mindegy, hogy milyen eredetű ez a diabétesz, az a lényeg, hogy a magzat számára egy nagyon jó milliót teremtsenek, és ott nagyon-nagyon kell figyelni arra, hogy jók legyenek a vércukrok. Nyilván, hogyha a várandós anyukának MODI miatt magasabbak a cukrai, akkor könnyebb jó egyensúlyt elérni, mint hogyha ő mondjuk egy egyes típusú diabéteszes, akinek pont a terhesség alatt jelenik meg a cukorbetegsége.
Wow. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk erről a fontos témáról.
Dr. Tóth Heny Péterrel, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának egyetemi docensével, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvossal Marosi Viktor beszélgetett. A műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője volt. És ennyi fért bele a hétvégi menetrendbe, jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket majd szombat reggel 7 órakor. További szép hétvégét még erre a kis időre. Andor Tóth Annát hallották.